folytatódtak a béketárgyalások, az orosz-ukrán küldöttség ismét tárgyalóasztalhoz ült. Ismerjük ugye az Oroszország részéről a követeléseket, a feltételeket. Mennyire sikerült az álláspontoknak a közeledése? Történt-e előrelépés az Ukrajna semlegessége, illetve a Donbász és a Krím-félsziget státusával kapcsolatos kéréseket illetően?
Tegnapi hírfolyamokat nézve eléggé ellentmondó hírek láttak napvilágot. Ugye az izraeli és a török médiában lehetett azt olvasni, hogy közelednek az álláspontok. Az ukránok már nem voltak ennyire optimisták, és az orosz részről sem volt túlságosan optimista nyilatkozat téve. Én azt gondolom, hogy ezek a tárgyalások nagyon fontosak, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a tárgyalások nem ezen a szinten fognak eldőlni. Én erre legjobb példaként azt tudom csak felhozni, hogy a másik körös tárgyalások, amelyek Antaliában láttak napvilágot, és amely a két ország külügyminiszterei között zajlott, nagyon tanulságos volt ilyen szempontból, hisz azt láthattuk, hogy az ukrán külügyminiszter teljes tárgyalási mandátummal érkezett a helyszínre, míg az orosz külügyminiszter Lavrov tulajdonképpen semmiféle döntési jogot nem kapott a saját feletteseitől, tehát még arra sem volt mandátuma, hogy egy 24 órás tűzszünetet és néhány humanitárius folyosó megnyitását ott helyben leokézza. Ezek azért nagyon sokat mondó jelzések, aki figyeli ezeket a történéseket és érti egy kicsit is a diplomácia nyelvét. Nagyon egyértelmű üzenetek, hogy Oroszországban tulajdonképpen egyetlen egy ember dönt, vagy dönthet bármiben, és ez Vlagyimir Putyin. Úgyhogy én mindaddig, amíg nem látom a két elnököt szemtől szembe tárgyalni, akár online térben is, de kettő között zajló tárgyalási folyamatot nem látok, addig túlságosan fontos háború kimenete szempontjából érdekes tárgyalásokat, vagy megállapodásokat nem vizionálok sajnos.
Ha maga a háborús helyszínek tekintjük, sikerül-e előre haladniuk mondjuk Kijev bevételével, vagy egyáltalán milyen taktika van most az oroszoknak, tehát hogy mindent lerombolnak?
Az orosz hadviselésben volt egy taktikaváltás akkor, mikor rájöttek, hogy tulajdonképpen az általuk vizionált brit villámháború, ez a 3-5 napos háború, ennek már nincsen realitása. Egy B-tervet vettek elő, ami azt jelenti, hogy további katonai erők, seregek érkeztek ugye Ukrajna területére. Most, amit én látok, ha bár katonai elemző nem vagyok, de azt látom, hogy az oroszok szánt szándékkal belassították a hadműveleteket. Ennek én két okát látom, vagy egy olyan típusú csapat átszervezésre van szükségük, ami lehetővé tenné Kijev teljes körbezárását, majd a totális offenzívát ellen, ez lehet az egyik forgatókönyv, a másik pedig az, hogy belassították a hadműveleteket, éppen azért, mert ezzel párhuzamosan zajlanak tárgyalások is, és ők is reménykednek, hogy hát ha nem is egyik napra a másikra, de mondjuk középtávon ki lehet alakítani egy olyan álláspontot, ami első körben tűzszünethez, aztán talán béke megállapodáshoz vezet. A tegnap ugye a kijevi bevásárlóközpont elleni támadást láttuk a napokban a Mariupolról előkerült képeket, tulajdonképpen földig rombolt városról van szó, ahol nagyon gyorsan tegyük hozzá, mint egy 350-400 ezer lakosból a hírek szerint 40 ezeret sikerült kimenekíteni, tehát ott van egy jelentős civil tömeg, akik óvóelken, pincékben érik az életüket egyik napról a másikra, víz, fűtés, orvosi ellátás, élesz, és lassan élelem nélkül is. És ugye a Nemzetközi Vöröskeresztnek a tegnap sem sikerült bemennie Mariupol városba, bevinni azokat a segélyeket, amelyek úton voltak arrafele.
Ezek a humanitárius folyosók miért nem működnek? Tehát Oroszország részéről van ez az akadály?
Ezzel kapcsolatban is folyamatos ellentmondásos híreket láttunk. Ugye Mariupol esetében az oroszok folyamatosan azzal takaróznak, hogy az ott található Azov zászló vagy nem engedi tulajdonképpen ki a civil lakosságot a város területéről, mert élő pajzsként akarja használni a harcokba. Ezt az ukránok folyamatosan cáfolják. Nehéz ezekben a történetekben nagyon tisztán látni. Én őszintén nem gondolom, hogy az Azov zászlóalj pajzsként, élő pajzsként szeretné használni az ott lévő civileket, mégiscsak a saját népéről, saját nemzetéről van szó, illetve azért az Azov zászlóalj azt is kell tudni, hogy egy maximálisan felkészült, elkötelezett, talán lehet mondani azt, hogy az ukrán hadsereg a legjobban képzett egysége. Folyik egy pszichológiai hadviselés, ezt is látni kell, tehát az oroszok ugye Zelenszky ellen szeretnék fordítani a saját népét, valahogy a saját népet gyakoroljon nyomás Zelenszkyre, hogy letegye a fegyvert, feladja magát, megadja magát, így záruljanak a tárgyalások. Biztos, hogy orosz részről egy ilyenfajta nagyon erős pszichológiai nyomás, vagy háború is zajlik. Ilyen távolságban sajnos nehezen megítélhető, hogy a frontvonalban konkrétan mi történik. Egyre kevesebb haditudósító van a helyszínen, ez is nehezíti a munkát. Események zajlott a történtek, aminek nem szabadna a háborúban megtörténjen. Kertomba másik elfoglalt városban ugye tüntetés alakult ki, az orosz megszállás ellen, és éles töltényeket előttek a fegyvertelen civil tömegben. Tehát ezekről még beszélni is nehéz, nem hogy a képeket nézni.
A bevezetett szankciókkal az orosz gazdaság meggyengült valamennyire? Meddig bírja úgymond fenntartani ugye a katonaságot, meddig bírja pénzelni? Tehát mikor fog látszani egy-egy ilyen törés?
Rövid távon nem valószínű, hogy éreztetni fogja a hatását Oroszországban annyira erősen, mint azt a nyugaton remélték. Én erre azt szoktam mondani, hogy az elmúlt 8 év, tehát ez a 2014-es krímanexiót követő 8 év. Ez tulajdonképpen Oroszország életében arról szólt, hogy erre a háborúra készült, készpénzt, aranyat halmozott fel, a készpénzt rubelben, dollárban. Tehát minden esetőségre felkészült, hogy ezt a háborút meg tudja vívni. Természetesen ez a háború, hogyha nagyon elhúzódik, értem ez alatt, belecsúszunk a késő nyárba, a kora őszbe is, akkor már reális problémái lehetnek pénzügyi szempontból is Oroszországnak, az én megítélésem szerint, mert ez egy drága háború. Óriási nagy terület, ugye Ukrajna területnek egy jelentős részét kontroll alatt tartani katonai szempontból most, amíg háború zajlik, Ez egy óriási nagy pénzügyi, gazdasági megerőltetés Oroszország számára. Azt nem tudjuk viszont, hogy mindeközben Oroszország milyen típusú gazdasági megállapodást kötött más nagy piacokkal, mint amilyen például Kína, az arab országok, Szaúd-Arábia, stb. Tehát ezeket még nem látjuk tisztán.